És Jan Babylon, tehát a téma, és a szlovák nyelvű szakácskönyv, ami 1870-ben jelent meg. Közben láttam egy olyan hivatkozást, hogy több gasztronómiai cikket is megjelentetett az Obzor magazinban. Ez micsoda? Mi volt ez az Obzor, erről tudunk?
Ez egy szlovák nyelvű újság volt, és ugye ő gyakorló szakácsként, nyilván nem a szakácskönyv volt az első írása, bár ugye az volt az, ami híressé vagy ismertétette legalábbis a nevét a kortársai körében, illetve most már általunk is ismertétette a nevét, de többször is publikált különféle dolgokat. Egyébként is megnéztem én is, hogy például miket szedett elő. Ugye ha abban indulunk ki, hogy kiindul ilyen ételek felől, mint mondjuk a mákos guba, amit említettem, hogy a túros lepény, ezt tekintsük természetesnek, de például ilyenek szerepelnek benne, hogy vadkecske tiroli módra, fürjek olasz módra, fiatal nyúl angol módra, holland bőjti leves, és akkor van itt marinált sültúzok, vannak benne különféle rákok, mártások, parmezános sajtos karfiolt javasol bőjt idejére, gesztenyés galuskát, érvel a spenót mellett, hogy az milyen finom étel, és nem csak bőjben szabad fogyasztani. Tehát ez egyértelműen azt mutatja, hogy ennek az embernek egyfelől nagyon nagy gyakorlata volt, másfelől pedig nagyon nagy olvasottsága, és ez, amit a magazinban is megjelentetett cikkeket, meg a szakácskönyve, ez nem csak arról tanúskodik, hogy gyakorlati tanáccsal akar szolgálni, hanem azt lehet észrevenni, hogy mindig odaír mellé valami kis apróságot, hogy ezt miért célszerű fogyasztani, miért egészséges fogyasztani, miért jó a változatos étkezés, minek mi a hagyománya. Tehát én egy gondolkodó embert vélek felfedezni ám Babilonban.
Nagyon érdekes, én is nézegettem, és tényleg mintegy 1500 recept, kicsit kevesebb, 1400 valahány recept van benne, és számozva megtalálhatók ezek. Az egyik kedvencem a sült hering, ez a 1037-es, az, hogy hideg vízbe áztatjuk a heringet, gyakran mossuk, késsel ütögetjük és eltávolítjuk a bőrét, ezután tiszta papírba csomagoljuk, mindkét oldalát grillezzük. Ezt nem értem, hogy ez mit jelent ez a papírba csomagolás, de szerintem lehet, hogy itt fordításbeli probléma van.
Kizárt.
És amikor megsárgul a papír külseje, akkor a hering kellően megfőt, végül a papírból kicsavarjuk egy tányérra és az asztalra tesszük, és ez a kedvenc mondatom, vannak, akik szívesebben esznek ilyen sült heringet, mint nyersen.
Hát ez viszonylag érthető, azért ezt lássuk be, de hát vannak itt ilyen receptek is, mondjuk a töltött fenyőrigó, vagy békából készült kotlett és fasírt, tehát tága merítés, ezt nyugodtan elmondhatjuk.
Béka fasírt, na ezt nem gondoltam volna, a teknős béka leves után.
És akkor még egy kultúrtörténeti adalék ehhez, hogy ugye a könyvnek számos kiadása volt, ahogy említettem, tehát ugye a 19.-20. század fordulóján három kiadást ért meg, és hát az, a második és a harmadik kiadás az megadja a régi mértékességet, meg az újakat is, tehát megtaláltuk benne ezt, hogy lat, megadja, hogy mihány lat, de ott van már gramba, meg dekában is, mert ugye itt van egy ilyen váltás. Uh-huh. Úgyhogy ez nagyon szépen mutatja azt, hogy itt tényleg reflektált a környező világ változásaira a kötet újabb kiadása. Tegyük rögtön hozzá, hogy erre már Jan Babilonnak nem volt hatása, hiszen 1870-ben jelent meg az első kiadás, ő 77-ben meghalt. A második kiadás idén 1894-ben ő már nem él, tehát a kéziratát kezelik úgy, hogy újabb és újabb adalékokkal tud bővülni a kor kívánalmainak megfelelően.
Az még érdekes, ugye, hogy azt arról nem beszéltünk, hogy konkrétan szlovák nyelven ez az első szakácskönyv, ami megjelenik.
Így van. Ez nagyon lényeges elem, tehát ezért nevezzük elsődlegesen első szlovák szakácskönyvnek, mert ezen a nyelven látta meg a napvilágot, és ebből következően elsődlegesen a szlovák nyelvű olvasóközönséget szólította meg. Tehát ezért szlovák, és nem azért, mert csak szlovák recepteket gyűjtött össze, hogy már korábban is utaltunk rá. Viszont az, hogy ez Budapesten jelent meg, ez megint csak azt mutatja, hogy ma már talán furcsának hat, de a korban természetes volt, az, amit már mondtam, de nem lehet elégszer ismételni, hogy a korabeli szlovák kultúrának az egyik központja az Budapest.
Hát akkor ez egy jó kutatási terület, hogy hogy került ő ide, és egyáltalán hogy miért tanult szakácsmesterséget, de általában étterem tulajdonos is volt, bár ez mondom, tehát nagyon szűk szavú, még a szlovák nyelvű Wikipédia bejegyzés is ezzel kapcsolatban.
Az a helyzet, hogy tényleg addig tudunk erről valamit, de az, hogy egy szlovák származású ember, főleg, hogyha nem ellenséges érzületű a magyarság iránt, Budapesten próbál, vagy 1873 előtt még Pest-Budán egészen pontosan karriert csinálni, az egyáltalán nem számít szokatlan dolognak. Tehát a következő a helyzet, hogy ugye Budapest vagy Pest-Buda a főváros, ugye az ország legfontosabb városa, 1873-tól feltétlenül fővárosnak lehet nevezni, és 1869-es statisztikák szerint több mint 12 ezer szlovák ember él itt a városban, tehát Pesten konkrétan. És ez nem nemzeti kérdés volt, hogy ők itt vannak, vagy máshol vannak, egész egyszerűen a dübörögve fejlődő gazdaságilag, társadalomilag fejlett Pesten igyekeztek a karrierjüket kibontakoztatni, gondolok itt az értelmiségiekre. Ugyanakkor azonban, ahogy korábban utaltunk rá, rengeteg kétkezi munkás, cseléd, stb. Szintén itt próbálta meg a megélhetését biztosítani, és teljesen természetes, hogyha ennyi egy kultúrkörből származó ember él egy helyen, akkor itt azért kialakulnak azok az egyesületei, klubjaik, amik keretet adnak az ő közösségi érzésüknek.
Említetted azt, hogy volt itt azért egy ilyen meghasonulások olyan szlovák származású embernél, akik próbálták ezt a multikulturális közeget magukhoz ölelve a saját származásukat egy kicsit így a város javára fordítani.
Ez sajnos a történelmi szükségszerűség volt ebben az időszakban, a szükségszerűséget tegyük idézőjelbe, ez alatt azt értem, hogy amikor a magyar kormány elindult a erős nemzeti egységítés útján, és megpróbálta a különféle kisebbségeket nem éppen baráti eszközökkel abba az irányba terelni, hogy szakítsanak a kisebbségi létükkel, és helyette magyarosodjanak el. Hát ennek rengeteg negatív visszacsatolása volt. Például betiltották a Matica Slovenskát, ugye a Szlovákok Kulturális Egyesületét, bezáratták a három felföldi szlovák gimnáziumot. Magyarán fogalmazva, a magyar kormány a keménykész politikáját folytatta. Most ebben a helyzetben a új iskola hívei, akik azt mondták a szélsőségesebb nacionalista szlovákoknak, hogy figyeljetek, megkérjük a magyaroktól azt, ami jár nekünk, nyelvhasználatot, oktatást, egyesületeket, akkor meglátjátok, hogy minden működni fog. Hát mondjuk úgy, hogy ők légüres térbe kerültek. És innentől kezdve nem lehetett hitelesen képviselni ezt a politikát, hogy a magyar kormányzattal érdemes kiegyezni. Egy, kettő, hogyha valaki mégis megpróbálta, hát gyakorlatilag körbe röhögték. És igen, rengeteg ember számára fájdalmas csalódás volt, hogy amiben ő hitt, az a tényleg multikulturális közeg, az tovább élhet, ez hirtelen eltűnőben volt. De rögtön hozzáteszem, hogy a másik oldal is türelmetlenné vált, tehát azt képzeljék el, hogy van egy ember, aki kétnyelvű, igazából nem is gondolkodik rajta, hogy most magyar vagy szlovák vagy mi, és két oldalról kezdik préselni, és akkor az egyik oldal azt mondja, hogy miért akarsz te?
Hát miért gondolkodna? Hát ugye ez pont olyan, mint amikor akár te vagy én a családi örökségünket valamelyik oldalon belevisszük a teljesen büszkén ugye abba, amit csinálunk, és azt mondjuk, hogy nálunk ez úgy szokás, hogy ez egy teljesen ugyanilyen történet, hogy valakinél ugye nyilván erősebb ez, hogyha mondjuk úgy érkezett ide, hogy ő máshol született, és azt hozza magával. Tehát ez nem egy rejtegetni való dolog kéne, hogy legyen.
Sőt, és ugye hát a mai Szlovákia területén hát hány több nyelvű közeg volt? Ugye a Pressburger-Bürger meghatározása, hogy szlovákul, magyarul, németül, von Haushaus beszél. Kassán ugyanez a helyzet, ugye. Van egy kossai vicc, azt hát több mint tizenvalahány éve hallottam, József Kirst, kossai levéltárigazgató úrtól, ma már nyugalmazott, kiváló kollégám, akit egyébként, amikor megismertem és először ültem le vele beszélgetni 2004-ben, fogalmam nem volt, hogy milyen nyelven fogunk kommunikálni, és ő azzal kezdte, hogy kedves fiatal barátom, kérlek, bocsáss meg nekem, amiért ezt a bonyolult és összetett magyar nyelvet képtelen vagyok normálisan elsajátítani, és minden bizonyan rengeteg hibát vétek. És én vigyorogtam rá, és mondtam neki, hogy igazgató úr, hogy ez bármilyen más nyelven el tudnám mondani, büszke lennék magamra, amire ő elvigyorodott, és azt mondta, hogy hát fiam, te nem is vagy hülye. Na, innentől kezdve jó barátok voltunk, köztünk levő mintegy 30 év dacára, és innen is szeretettel üdvözlöm József Kirst urat. No, ő volt az, aki mindig azt mondta, amikor megkérdeztem, hogy ő igazából, és ő is háromnyelvű, hogy hát milyen származás, és mindig azt mondta, hogy kassai vagyok. És ő mesélte a következő viccet, hogy a két kassai ül a kocsmába, és beszélgetnek, és mondja az egyik, hogy te gyönyörű álmom volt. Tudod, mit álmodtam? Elment innen az összes magyar, az összes német, az összes szlovák, az összes zsidó, és mi kassaiak végre itt maradtunk békében.
Tökéletes. Ján Babilon, azt hiszem, a teljes neve az József Ján Babilon, de ez sem biztos, mert mondom, hogy több utalást találtam. Tehát Ján Babilon szakácskönyve kapcsán beszélgettünk Katona Csabával a szlovák konyháról. Innen folytatjuk.